Bemutatkozik a Pápai Magyar Intézet. Szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Bokor Zoltán szombathelyi egyházmegyés atyát, aki a Római Pápai Magyar Intézet növendéke, a Szent Alfonsz Akadémián tanul erkölcs teológiát immár második éve. Kedves Zoltán atya, az erkölcs teológia milyen fogalmat rejt magába?
Tulajdonképpen a teológiának az egyik ágáról van szó, ami hát azzal foglalkozik, hogy az emberi viselkedésnek milyen módjai vannak, az erények hogyan valósulnak meg az emberbe, hogyan kell ezeket kiteljesíteni, illetve hogy az ember kövesse a belső hangot, az Istennek a szavát, a lelkiismeret szavát, de beletartozik a bioetika, ami most napjainkban egy képlékeny valami. Erkölcs teológiának is több ága van. Van az alapvető, a fundamentále, ami ezekkel foglalkozik, tehát az erényekkel, akkor a bűnnel, a lelkiismerettel, és hát van a bioetika ága, ami pedig hát az élet keletkezése, az élet védelme, az ember méltósága, az ember halála, tehát eutanázia, és ezekkel a napjainkban eléggé megkérdőjelezett kérdésekkel foglalkozik.
Valóban gyakran esik szó a bioetikáról a Vatikáni Rádió műsoraiban is. Vannak-e olyan pontok, amelyekről nem mondhatunk le a technológia fejlődése ellenére?
Természetesen, tehát az emberi személynek a méltósága, az megköveteli azt, hogy az élet kezdete és az élet vége az nem a mi kezünkben van. És ezt nekünk tudomásul kell venni alázatosan, és nyilvánvaló, hogy ebbe semmiféle olyan beavatkozás nem engedhető meg, amely az embernek ezt a méltóságát, ezt megkérdőjelezi.
Az élet tudjuk jól, hogy a fogantatással kezdődik, de hogyan lehet meghatározni az élet természetes végét? Nagyon gyakran ezt az agyhalállal azonosítják.
Így van, ez már inkább orvosi kérdés, itt inkább olyan dolgok merülnek fel, hogy szabad-e az orvosnak ezt elősegítenie, siettetnie. Vagy a másik oldalról, hogy mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, ugyanakkor a meghalásra is. Tehát ma már ugye az orvostudomány olyan fejlett, hogy gyakorlatilag gépeken tud tartani embereket hosszú éveken át, tehát itt a kérdések e közül zajlanak inkább. Ez az erkölcsteológusok, orvosok, filozófusoknak a feladata, hogy ebben állást foglaljanak, és képviseljék nyilvánvaló katolikus egyháznak a tanítását.
Zoltán atya mivel foglalkozott, mielőtt Rómába érkezett volna?
Ez érdekes, ugye én 2 évig voltam káplám Zalaegerszegen, tehát 2010-ben szentelt a püspök atya pappá szombathelyi székesegyházba, és utána Zalaegerszegre helyezett. 2 nagyon szép évet töltöttem itt.
Természetesen azt még nem lehet tudni, hogy Rómából való hazatérése után mi lesz a következő állomás, de hogy tudja majd kamatoztatni a Rómában szerzett tapasztalatokat, illetve tanulmányait.
Hát kamatoztatni mindenképpen tudom, éppen azért, mivel az erkölcs teológia tudománya a mai korban egy fontos tudomány, leginkább a pasztorális munkába szeretném kamatoztatni ezt a tudást, tehát nem annyira az elméleti kérdésekbe, mint inkább a gyakorlatba, hiszen ez a papi feladathoz jobban hozzátartozik.
Hamarosan közeledik Szent Márton ünnepe, Szent Márton neve elválaszthatatlan a szombathelyi egyházmegyétől, hiszen ott született Szaváriában, a Római Birodalom idején. Hogyan ünneplik meg Szent Mártont minden évben az egyházmegyében, hiszen nagyon sok népi hagyomány újjáélett az utóbbi években?
Ennek megvan most már hagyományosan egy jól bevált forgatókönyve ott Szombathelyen, hogy ünnep előestéjén, akkor van egy Szent Márton vesperás, amit hát énekelve ad elő a szombathelyi egyházmegye Werner kórusa. Utána pedig az iskolások bevonásával egy lampionos felvonulás kezdődik a székesegyháztól Szent Márton szülőhelyéig, a Szent Márton templomig. És akkor ott a városvezetői, az egyházi vezetők, püspökatya és a városképviselői, illetve hát az arándokok, akik ott vannak, ott egy műsor van, és utána pedig, hogy ne csak a lelkiekről legyen szó, ezért általában egy ilyen vendégség is kialakul, ahol Szent Márton kifléjével kedveskednek, nem köpenyt feleznek meg, hanem 2 kifliket ajándékoznak át a gyerekeknek elsősorban, de a felnőtteknek is. És hát nyilván Szent Márton kultuszhoz köthető még az új bor is, hát azzal is kínálják a vendégeket. Ugye ez volt az előestéje, másnap pedig egy ünnepi püspöki szentmisével folytatódik az ünneplés, ahol általában a püspökatya, vagy a püspökatyák, hiszen már az előző püspök úr is ezt elkezdte, a Konkoly püspökatya, meghívnak valakit, most az idén, ha jól tudom, az Eisenstadti megyéspüspök úr, a Zsivkovics atya lesz a vendégszónoka ennek az ünnepségnek.
Most, hogy a köztársasági elnök úr meghívta Ferenc pápát Magyarországra, ez részben annak is köszönhető, hogy 2016-ban ünnepeljük Szent Márton születésének 1700. évfordulóját. Hogyan készül az egyházmegye erre a nagy ünnepségre, függetlenül a pápa remélhetőleg bekövetkező látogatásától?
Igen, tehát hogyha jól tudom, akkor mindenképpen a Magyar Katolikus Püspöki Kar egy Szent Márton évet szeretne hirdetni erre az esztendőre, függetlenül a Szentatyának a látogatásától. Szent Márton az egyházban olyan nagy szerepet játszik, hogy nyilván méltó, hogy ezt megünnepeljük, ezt a kerek évfordulót, minél szebben. És hát az előkészületekhez sok minden hozzátartozik. Én pont a Szent Márton plébániáról vagyok, és hát ott volt egy nagyon agilis fiatal lelkipásztor, Reigner Kéza atya, aki tulajdonképpen ezt az egész Szent Márton kultuszt felkarolta, elindította, elkészítette a zarándok kiállítást ott a Szent Márton templom mellett lévő kolostorban, mivel hát a templomot egy ideig a domonkosok kezelték, ezért ott egy kolostori rész van, és ebben a részben van egy állandó kiállítás, illetve ő volt az, aki elkezdte a város vezetésével nyilván karöltve a Szent Márton útvonalnak a kialakítását. Ő, illetve hát a püspökség lesz a motorja ennek az egész előkészületnek.
Bokor Zoltán, szombathelyi egyházmegyés atyát hallották.